A hűtlen néphez profitája által szól az Úr. Menj és kiáltsd városomnak, Jeruzsálemnek fülébe. Ezt mondja az Úr. Még emlékszem ifjúkorod hűségére és jegyességed idejének szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Izrael akkor az Úr szent tulajdona volt, az ő aratásának első termése. Azok, akik enni próbáltak belőle, mind megbűnhődtek, bajok szakadtak rájuk, mondja az Úr. Én vezettelek el titeket a termékeny földre, hogy gyümölcsét és bőséges javait élvezzétek. De ti alig, hogy bevonultatok, megfertőztétek földemet, és tulajdonomat utálatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr, és akik a törvényt magyarázták, azok sem ismertek engem. A pásztorok ellenem lázongtak, a próféták meg Bál nevében profétáltak, és a tehetetlen bálványokhoz szegődtek. Ámuljatok el ettől, ti egek, borzadjatok meg, és rémüljetek el, mondja az Úr. Mert népem kétszer is gonoszságot követett el. Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy ciszternákat ássanak maguknak, víztárolókat, amelyek megrepedeznek, amelyek nem tartják meg a vizet. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, miért szólsz a néphez példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek példabeszédekben, zárjuk, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek szíve, fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta is igaz vágyott látni, amit ti láttok, de nem láthatta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A mai olvasmány Jeremiás prófétának a legelejéről való. A próféta működése Jozia király nagy reformja előtt kezdődött, nyilván bizonyos mértékig előkészítője is volt a nagy megtérésnek. A kutatók azt is állítják, hogy ezek a sorok, amelyeket hallottunk, valójában nem is annyira Jeruzsálemnek és a déli országnak, hanem nem Júdának, hanem a tőlük elszakadt északi országnak, Izraelnek szólnak. Ez valójában egy perbeszéd az elszakadt, sőt elpártolt országrész ellen. Éppen ezért tér vissza ahhoz az időhöz, amikor Isten népe birtokba vehette a tejjel mézzel folyó Kánoánt. Igaz, kissé idealizálja a pusztai vándorlás idejét, nem emlékezve a lázongások és méltatlankodások soraira. Követtél a pusztában, a be nem vetett földön emlékeztet Isten. A sanyarú vidéken Isten adományaiból élhettek meg. A manna és az egyéb adományok állandóan figyelmeztették őket arra, hogy a szó szoros értelmében Isten tartja életben a népét. Követték őt, különben elvesztek volna. követték őt, mert ígérete egy nagyszerű és bőséggel rendelkező földet rajzolt eléjük. Ez az ifjúkorod hűsége nem volt ugyan érdek nélküli, de mégis Istennel éltek hűségben és engedelmességben. Jegyesség idejének mondja ezt az időszakot a próféta, hiszen a szövetség megkötésével a nép elkötelezte magát Istennek. És ahogy a vőlegény a házába vezeti menyasszonyát, úgy vezette Isten a népét az ígéret földje felé. Arra a földre, házba, ahol végleg otthon talált, és ahol békében élhetett Istenével. Ennek a perbeszédnek az egyik érdekessége, hogy Jeremiás a déli ország részben Júdában működött, a profécia lényege mégis az északiak ellen szól. A másik érdekesség, hogy az első három sor, a bevezető rész, mégis inkább Júdát, a hűségben megmaradt részt emlékezteti Isten nagy adományaira és kegyes voltára. Ebből fakadóan úgy tűnik, mintha a déli ország rész emelne vádat a tőle elszakadt északiak ellen. Hiszen kezdetben egységes volt Isten népe. Együtt élvezték Isten jóságának áldásait, és a szövetségben Isten az egész népet választotta jegyesül, és az egész nép kötelezte el magát Isten iránt. Rejtetten az a sokszor hangoztatott igazság is megtalálható, amit a Biblia más helyeken is hangsúlyoz. A szegénység kedvez a lelkieknek, míg a gazdagság elvonja az embert Istentől. Ezért mutatja be úgy a pusztai vándorlás idejét, mint ami a lelki odaadás időszaka volt. A sok megpróbáltatás között Isten jóságában bizakodott a nép. A megígért jobb sors reménye is ébren tartotta bennük a szövetséghez való hűséget. Ezért mondja a próféta, Izrael akkor az Úr szent tulajdona volt. A jogi helyzet azóta sem változott meg, de igen sokat változott ennek a hűséges megtartása. Az ígéret földjének birtokba vétele, a biztonság tudata, a berendezkedés egyre inkább az anyagiakat hozta előtérbe. Isten tisztelete egyre inkább kötelesség, semmint szívből fakadó hála dolga lett. Pedig Isten oltalmát továbbra is élvezték. A kissé furcsa hasonlat éppen erre utal. Akik enni próbáltak belőle, mind megbűnhődtek. A hasonlat ahhoz kapcsolódik, hogy előtte Isten a népet Isten aratásának első termésének említi a próféta. Vagyis amit Isten kezdetben elhatározott népéről, azt meg is valósította, mint az Isten igazi tiszteletének vetését ültette el őket a jó földbe, az ígéret földjébe. Így életük és Isten tiszteletük ennek a vetésnek a szárba szökkenését, sőt aratását is jelezte. És kik próbáltak enni ebből a gabonából? A bírák idejének számtalan támadására céloz ezzel a próféta. A környező népek, akik kiszorultak Izrael miatt erről a kívánatos földről, ellenségesek voltak irántuk, részben a bosszú, részben az irítség vezérelte őket, amikor időről időre betörtek Izrael területére és fosztogattak. Ezt nevezi úgy a próféta, hogy beleharaptak az Isten népébe, vagyis szerették volna fölfalni azokat, akiket Isten vezérelt oda. Ez a szemléletes hasonlat mind a környezet mohóságát, mind a veszély nagyságát jól mutatja. Ebben kell meglátni, hogy Isten továbbra is milyen nagy irgalommal védte meg népét, és őrizte meg önmagának. Megfertőztétek földemet, hangzik el az igazi vád, elsősorban az északi ország rész ellen. Hiszen elszakadásuk után az első királyuk véglegesíteni akarta ezt az állapotot. Ezt azzal akarta megszilárdítani, hogy még a jeruzsálemi templomtól is távol akarta tartani alattvalóit. Ezért két helyen is új szentélyt állított fel számukra, és bennük egy-egy aranyborjút állíttatott, a legelső bálványozás emlékét idézve. És pontosan ez a fő vád pont Izrael ellen. Egyetlen, igaz Istennel szemben pogány bálványok szolgái lettek. Egyébként Jeremiás próféta használta először a bálvány szót az ilyen ember által készített istenségekre. Ezzel nem csak Istentől távolodtak el, hanem az egyetlen, igaz Istennel egy sorba állították a bálványokat, mintha azoknak is lenne erejük és hatalmuk. Ellopták Isten dicsőségét azzal, hogy ezeket imádták, mintha ezek vezették volna be őket arra a bőtermésű, gazdag földre, amelyen ma élnek. A következő vád a nép vezetőit illeti, elsősorban a papokat. Nekik kellett volna megőrizniük az eredeti Isten tiszteletet, sőt a törvény magyarázatát is feladatuk lett volna megadni. De ők nem kérdezték, hol van az Úr. Így tehát nem fordultak Istenhez a kéréseikkel, hanem azokat a bálványok elé terjesztették. Teljesen a bálványokhoz pártoltak a papok is, meg a próféták is. Ezek persze a szó igazi értelmében nem voltak próféták, hiszen nem Isten bízta meg őket a jövendőléssel, hanem a király szolgálatában álltak. Azt az illúziót keltették, hogy így igaz az, amit ők mondanak, és az eredeti Isten tiszteletet szolgálják. Mert nem csak áldozataik vannak, hanem még Isten üzeneteit is megtudják a saját prófétáik által. Ebben is Ozeiás próféta hatását láthatjuk, akárcsak a jegyesség hasonlatában. Ozeiás volt az, aki először jövendőlt a papok ellen, akik csak megélni akartak a papságukból, de nem szívből végezték az Isten tiszteletet. A vezetők, a papok és a tanítók, proféták és törvénymagyarázók bűne tehát nem csak a félrevezetés és hamis tanítás, hiszen nekik tudniuk kellett, hogy nem Isten bízta meg őket, és nem az ő nevében szólnak. Ugyanakkor a népet meg is erősítették abban a hitben, hogy ők igaz hitet követnek, vagy nem is olyan lényegbe vágó, hogy milyen módon és miféle istenséget követnek. Baált vagy Jahvét egyre megy. A perhez tanúkat is hív a próféta, de nem a hűtlen nélet és elpártolt népből. Olyan tanúkat szólít, akik kitartottak Isten szolgálatában. Ti egek, felszólítás többekre is vonatkozhat. Értelmezhetjük úgy is, hogy Isten udvartartását az angyalok seregét szólítja tanúként a próféta. Ők tanúi voltak, sőt olykor részesei is az Isten nagy tetteinek. Ezért joggal tanúskodhatnak a hűtlen nélet nép ellen. De érthetjük magát az égboltozatot is, amely a földre borul, és meghatározza az ember életterét. Így tanúja lehetett mindannak, ami a földön történik. Vagy éppenséggel érthetjük ez alatt az egész teremtett világot is, amely megtartja Isten törvényét. Nem tud és nem is akar elszakadni a teremtő törvényétől, ezért hűséggel és engedelmességgel fölhatalmazza Isten arra, hogy tanúskodjék a hűtlen nép ellen, és a hamis Isten tiszteletet bemutatók ellen. Ebben mintegy Szent Pál szavainak az előzményét láthatjuk. A római levélben az apostol ugyanis arról beszél, hogy a természet vágyakozva várja Isten fiainak megnyilatkozását. Az ember bűne ugyanis lehetetlenné tette, hogy teljesíthesse a célját, az Isten dicsőségére tudjon szolgálni a természet. Ezt ugyanis csak az ember által tudja elérni. Itt is valami hasonlóról van szó. Az egek tanúsítják az ember hűtlenségét. Igaz, itt a próféta arról még nem tud, hogy az egész természet az ember által teljesedhet ki, de az ember ellenfordulása már itt is szerepel. Elhagytak engem, az élő vizek forrását, panaszolja Isten. A hasonlat alapja az, hogy Palesztina bár tejjel, mézzel folyó föld, folyó vize kevés van. A hasonlat visszautal a paradicsomkert jellemzésére. Ott volt élő víz bőségben, hiszen négy folyó öntözte a földjét. Itt csak a Jordán vizére számíthat az ember, így még inkább rászorul Isten áldására, a tavaszi és őszi eső termékenyítő hatására. Pontosan erre utal a ciszternák ásása is. Ezekben a föld alatti tározókban igyekeztek megőrizni az esővizet az ínséges napokra. A jól megépített ciszterna meg is tudta tartani a vizet a szükség idejére. Ám ha megrepedezett a fala, amit valószínűleg agyaggal tettek víztartóvá, akkor elszivárgott a kincsként őrzött és összegyűjtött víz. Ugyanez vonatkozik az Isten éltető szavára. Az a tanítás az élet törvényeit tartalmazza. Megtartásuk biztosítja az ember számára a szövetség által adott ígéretek teljesedését. Mondhatni, életfeltétel volt Isten népe számára, hogy hűséges maradjon az eredeti elköteleződéshez. Azt már Mózes is hangsúlyozta a búcsú beszédében, hogy Isten népe számára a törvény megtartása élet, a törvény megszegése pedig halál. Ez a hasonlat azt is hangsúlyozza, Isten szava és kegyelmei, vagyis az Istennel való bensőséges kapcsolat élő víz, vagyis mindig frissen és elevenítően kapja meg az ember. Ha csak megőrzi az ember, de igazán nem szívből jövő ez a kapcsolat, akkor csak olyan, mint a ciszternából megőrzött víz. De a hűség által még ez sem marad meg az elpártolók lelkében. Jeremiás szava nem csak figyelmeztetés a nép számára, hanem komoly vád. Van még lehetőség a visszafordulásra, de Isten számon kérő szavai nem üres fenyegetés, a bűnért büntetés jár. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.